Vállalkozóként mind ugyanarra vágyunk. Több ügyfélre, még több bevételre, a cég sikeres felfutására, vagyis a nagy áttörésre. Az igazi felemelkedésig tartó időszakot azonban mindannyian megkillódjuk. Üdvözlöm, Sándor András vagyok. Üzleti esettanulmányaimban a fordulópontok mögé nézve az elért eredmények összetevőit kutatom. A lényegi kérdések, milyen összetevők kellenek ahhoz, hogy egy biznisz nyereséget termeljen? Minek hatására következik be az a bizonyos döntő fordulat? Mit kell ezért tennünk? Egyebek közt ezekre keresem a választ az üzleti élet azon szereplőitől, akik már többször bizonyítottak. Láthattuk a kis fekete tégeit nagymamánk éjjeli szekrényén, anyukánk fürdőszoba polcán, és ma is találkozhatunk vele a drogériák polcain. Hazánk legnagyobb múltú kozmetikai márkája 40 éve varázsolja szebbé a magyar nők arcbőrét. A legendás magyar márka ma már abszolút hungarikumnak számít. A Döntő Fordulat, vagyis a Valódi Üzleti Sikerek a Gyakorlatban című podcast sorozatomban ezúttal a Héliadé tulajdonos ügyvezetőjével, Budaházi Péterrel beszélgetek, aki a legendás márkát átvezette a 21. századba. Az üzletember 2004-ben befektetőként szeretett bele a brand feltámasztásának ötletébe, majd később az értékmentés missziójától hajtva megvásárolt további két híres régi márkát, a Fabulont és az Anakondát is. Mennyire lehet tutira és biztosra menni egy jól csengő márkanévvel?
Hát szerintem garancia nincs, hát egy nagy lehetőség. Tehát a Héliadé, mikor ugye befektetőként találkoztam ezzel a lehetőséggel, akkor nekem ez egy ilyen kincset találtam effektus volt, de nyilván nem értettem hozzá, mert se a kozmetikai iparban nem volt tapasztalatom, se az FMCG, ugye ez a gyorsan forgó fogyasztási cikkek piaca, nem volt tapasztalatom, korábban alapvetően pénzügyi területen dolgoztam, de úgy láttam benne fantáziát, tehát megvolt ez a kincstalálás élmény, és akkor próbáltam minél több olyan szakemberrel beszélni, akit ismertem, aki megtudta ezt, vagy akiről úgy gondoltam, hogy jól meg tudja ítélni, és akkor ez alapján úgy döntöttem, hogy belevágok. Volt, aki azt mondta, hogy tök jó lehetőség, volt, aki azt mondta, hogy nem tudom, a huszadát nem adná annak, amit mi akkor érte fizetünk. Végül is úgy néztem, hogy azoknak lett igaza, akik nagy lehetőségnek látták.
Oké, de a nagy lehetőség mikor jött el a folyamatban? Pont a folyamatra vagyok kíváncsi.
Hát úgy volt, tehát ez egy ilyen tanulási folyamat volt, tehát ugye az a sztori, hogy ez 82-ben indult, és a rendszerváltásig nagyon jól ment, tehát egy ilyen fantasztikus siker történet volt. Jó volt a termék, jó volt a csomagolás, jó volt a kommunikáció, tehát minden olyan szuper volt, de aztán jött a rendszerváltás, ami mindent felfordított, és megindult a privatizáció. Azt a gyógyszergyárat, ami ezt a terméket gyártotta, azt eladták, ezt lehetett már évekkel előtte tudni, és akkor a brand végül is egy multinacionális céghez került, akinek ugye már volt nagyon sok nemzetközi brandje, tehát neki az, hogy a Héliadé az nemzetközileg is elég sikeres volt, vagy egy magyar brandhez képest sikeres volt, az kicsi értéket képviselt, a magyar piaci jelenlét az meg nagyobbat, de ő ezt nem feltétlenül csak a Héliadé építésére használta ki, hanem nem tudom, más célokra is, úgyhogy azt úgy gondoltuk, hogy egy ilyen történet után 2004-ben ebbe van fantázia, és akkor belevágtunk, és akkor sok buktató után elkezdtük építeni a márkát, és nem tudom, szerintem mondjuk a fordulat, mert én befektetőként vettem részt, és akkor addig gyakorlatilag tanultam, olyan 5 évvel a megvásárlás után következett be, amikor úgy kezdett összeállni a kép, hogy hogyan is működik ez a piac, mire érdemes fókuszálni, és akkor megindult egy gyorsabb fejlődési úton a márka.
De 5 évig csak a pénzt vitte?
Nem. Tehát, hogy nem, sok mindig is, talán 1 év volt, amikor veszteséges volt valamennyire, de ott is cashflow alapon azt hiszem, akkor is nyereséges volt, de ott az meg csak azért volt veszteséges, mert a méretéhez képest túl sokat költöttünk egy nagy tévés reklámkampányra. Tehát nem tudom, akkor az árbevételünk volt, nem tudom, 200 millió forint, és elköltöttünk egy reklámkampányra 60 milliót. Ráadásul év végén, tehát esélyese. Mi persze reménykedtük benne, hogy ez meg fog térülni, mert nem értettünk hozzá annyira, de ugye az év végéig nem térült meg.
Lehet látni a ti esetetekben, ebben a szegmensben, hogy egy reklámkampány effektíve mennyit hoz? Tehát lehet ezt mutatni? Hát van,
igen, tehát van egy olyan, igen, lehet látni, tehát mi egyrészt a saját eladásainkon, ugye ezt nagyon jól nyomon tudjuk követni, de minden ilyen reklámnak, különösen egy brand esetén van egy brandértéknövelő szerepe is. Tehát, hogy vannak most már más brandjeink, és különösen azokra akkor is költünk, hogyha ez nyilvánvalóan, nem tudom, fél éven belül nem fog megtérülni. Mert erősítjük a brandet, és ahogy építjük a brandet, úgy nő, azon kívül, hogy ugye nő a termékportfólió, nő az ismertsége is. Tehát ez egy ilyen befektetés.
A Helia D-nek a jelenlegi, az újkori állapotában mi volt az igazi nagy fordulata, nagy áttörése? Az megvan az a pillanat?
Hú, hát, tehát az egyik ilyen, de ezek mindig ilyen szubjektív dolgok, tehát mondjuk a Helia D esetében ugye outsiderként kerültem a szakmába, és akkor mi szakértőket próbáltunk alkalmazni, és a szakértők azok bizonyos területen, tehát mondom, erről beszéltem, ez a gyorsan forgó termékek piacán volt jó értékesítőnk, dolgoztunk külön jó marketingesekkel, amire nem utaltak ezek a szakemberek, vagy nem tudták, vagy nem látták át, és aztán, amikor ez világossá vált, az egy nagyon fontos periódus volt, hogy itt azért a folyamatos termékfejlesztés, vagy az innováció az kulcsfontosságú. Ma már azért merem elmondani, mert szerintem ezt ma már minden piaci szereplő szerintem látja, tehát én azt látom, hogy ma már csomó ilyen kozmetikai brand, aki indul, az is állandóan folyamatosan fejleszti az új és új termékeket. Nem tudom, tehát ez nekünk nem esett le azonnal, vagy ezeknek a szakembereknek ez nem esett le azonnal, hiszen más környezetből jöttek, mert általában multitól jöttek, és akkor ott ők megkapták a kész termékeket, meg egyébként is marha sok termék volt, tehát lehet, hogy ez nem jött át annyira. De aztán, amikor ez világossá vált, és rájöttünk, hogy ez a kulcs, akkor onnantól kezdve egy másik növekedési pályára sikerült állnunk.
Izgalmas témákból a folytatásban sem lesz hiány. Vajon egy befektető milyen érzésekkel fog bele egy üzletbe, amikor a saját pénzét kockáztatja? Mire vagy éppen kire hallgat a döntés meghozatalakor? És melyik az a befektetési lehetőség, amit utólag megbánt, hogy akkor elengedett? Hamarosan kiderül. Már is folytatjuk a beszélgetést. Ugye te befektetőként kezdted el a Helia D-t. Befektetőként dolgoztál korábban is?
Igen, igen. Én a bankszektorba kezdtem a közgáz után, és utána jött a rendszerváltás, és akkor a befektetői banki területen voltam aktív több mint 10 évig, és aztán a 2000-es évek elején már mint saját vállalkozó, tehát a saját tőkémet, kis tőkémet kockáztatandó, kerestem lehetőséget, és így többek között így bukkantam a Heliára.
Ennek a lélektanára kíváncsi vagyok, hogy amikor az ember a saját tőkéjét kockáztatja, na az milyen? Milyen érzelmekkel jár, meg milyen döntési folyamatokkal?
Persze nyilván, hogy az ember a saját pénzét kockáztatja, az más, mint ha, nem tudom, alkalmazottként tanácsot ad, vagy részt vesz egy döntésben. De ugye részben nagyobb a szabadsága is, tehát ennek megvannak a előnyei, hátrányai, és akkor ennek is megvan is egy, azért egy módszertana, tehát hogy az ember megnéz egy befektetési lehetőséget, pénzügyileg, szakemberekkel konzultál, tehát hogy ez azért nem egy olyan átláthatatlan folyamat, de hát nyilván vannak olyan lépések, mint ahogy utaltam is rá, hogy vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy ez egy jó ötlet, vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy ez nem egy jó ötlet, de ez szinte minden el így van.
Tehát de mind múlik, hogy kire hallgatsz? Hát ösztön?
Nem. Hát úgy nagyon, tehát hogy én általában szintetizálok sok véleményt, és akkor, tehát nyilván van, amikor rossz döntést hozok, tehát hogy nem sok jó befektetési lehetőséget elmulasztottam életem során, meg...
Amiről kiderül később, hogy tényleg jó?
Igen, hát például nem tudom, szerintem kb. Ezzel egy időben megkerestek azzal is, hogy a Wizzairbe be lehetett volna szállni. Ugye marhára nem értettem hozzá, és ugyanúgy, ahogy a légi közlekedéshez nem értettem, kaptam még abban az időszakban, nem tudom, 10 másik ilyen befektetői anyagot, amikre szintén nemet mondtam, sajnos a Wizzairre is nemet mondtam, de például a Wizzairnél is úgy volt, hogy akkoriban emlékszem, hogy 2-3 másik ilyen hasonló társaság is indult, és azok például meghasaltak. Tehát, hogy nagyon szerencsén is múlik.
Tehát egy befektetőnél a döntő fordulat az mennyire mérvadó? Az hogyan mutatkozik meg egy befektető életében? Amikor már érzed, hogy sínen van. Van ilyen egyáltalán?
Mondjuk az én eseteimben, én legalábbis úgy gondolom, hogy mivel, hogy én inkább ilyen üzleti angyal típusú befektető vagyok, tehát részt veszek általában a befektetések menedzselésében, vagy magam menedzselem, tehát általában a fordulat akkor jön el, amikor úgy gondolom, hogy megtanulom eléggé azt a területet, vagy azt a szakmát. És akkor onnantól kezdve ugye az ember sokkal jobban lát a pályán, és elkezd jobb döntéseket hozni. Ami sajnos időnként nagyon hosszú évekig tart, amíg eljut az ember eddig a pontig, és ha szerencséje van, akkor addig is viszonylag jól megy a vállalkozás, csak onnantól kezdve egy másik pályára állhat, de volt olyan befektetésem, hogy tényleg hosszú-hosszú éveken keresztül csak a saját pénzemmel kellett finanszírozni a vállalkozást, tehát vitte a pénzt, de aztán nem tudom, egy hosszú-hosszú idő után eljött egy lehetőség, amit már az előző évek tapasztalata alapján jobban át tudtam látni, mint sokan mások, éltem ezzel a lehetőséggel, és onnantól kezdve az is egy sikeres vállalkozássá vált.
Aha, tehát ha útravalókat keresünk a hallgatónak, azoknak a vállalkozó társaknak, akik ötleteket szeretnének most tőled a saját vállalkozásukra vonatkozóan, tehát a tanulás egy örökké tartó tanulási folyamat, hogy tényleg legyenek benne ténylegesen a vállalkozásban?
Igen. Ugye mindenkinek más a módszere, meg a sorsa, meg a lehetősége, de amit igen, tanácsot adhatok, tehát egyrészt a folyamatos tanulás, tehát hogy állandóan a szakmában otthon kell lenni, és követni kell, meg a másik, hát valami fajta alázat, vagy nem is tudom, tehát hogy van egy, tehát az annak a elfogadása, hogy nem tudhatunk mindent. Van egy történész, nem, éppen ma reggel gondoltam erre, közgázos kollégistáknak, nem tudom, két hete volt egy ilyen beszélgetésem, és akkor ők is ezt kérdezték, és nekik a tudást mondtam, és akkor amivel még kiegészíteném az, hogy a Harari ilyen három nagy forradalmat különböztet meg: a kognitív forradalom, amikor 70 ezer évvel ezelőtt megnőttek az agyi képességeink, ha jól emlékszem, akkor a mezőgazdasági forradalom, ami 10-12 ezer évvel ezelőtt volt, amikor átálltunk a mezőgazdasági termelésre, ugye a gyűjtögetésről, és aztán úgy kb. 500 éve a kulturális forradalom. És annak az volt a lényege, hogy az emberek rájöttek, hogy nem tudják a válaszokat. Addig úgy gondolták, hogy ha ő nem is tudja, akkor nem tudom, az idősebbek tudják, ha ők nem, akkor a papok, ha a pap nem, akkor nem tudom, a püspök, vagy nem tudom, de valaki tudja a választ. És akkor a fordulat az volt, hogy rájöttek, hogy nem. Ők se tudják, meg mások se tudják. Tehát, hogy, és ez úgy szerintem a vállalkozásokban is fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy mert mi már ezer dolgon túl vagyunk, hogy mi mindig majd tudni fogjuk a választ. Tehát azt folyamatosan keresni kell, meg tanulni. Persze nyilván van egy csomó, amire egyre jobban tudjuk a választ, de nem mindenre.
Budaházi Péter, a Héli AD tulajdonos ügyvezetője a vendégem a Döntő Fordulat című podcastben. Vajon melyik az a víziója az üzletembernek, amit még nem sikerült megvalósítania a legendás magyar kozmetikai márkával kapcsolatban? És mi jelenti számára az igazi anyagi sikert? Nem mellesleg pedig, hogy a muzsikál a többi márka, a Fabulon és az Anaconda? Mindjárt kiderül. Érdemes tovább hallgatni bennünket. Amikor elkezdted a Héli AD-t, akkor volt valami fajta víziód a jövőt illetően?
Igen, de mondjuk olyan vízióm volt, amit még azért mindig nem sikerült megvalósítani, bevallom. Tehát mert ugye az, hogy Magyarországon sikeres lett a brand, az oké, okay, de tehát korábban nemzetközileg is elég sikeres volt. Uh-huh. És ezt nem sikerült elérni még, pontosabban egy kicsit sikerült, vagy úgy sikerült, mert a Héli AD révén sok kozmetikai vállalkozásom lett, és ezek közül kettő már nemzetközileg is nagyon sikeres. A Héli AD még pont nem, de nagyon...
De melyik a másik? Kettő.
Hát az egyik, van egy kozmetikai bérgyártó cégünk, ami nagyon sok... Tehát a megrendeléseinek a 90%-a az külföldről jön, és a nagy brendeknek bérgyártunk szerte a világban. A másik van egy ilyen startup vállalkozásunk, ez a Geek and Gorgeous, egy nagyon tehetséges fiatal lánya, Rácz Judita, és hát ott is az borzasztó dinamikusan nő. Szerencsére is az is elsősorban külföldön sikeres, persze itt Magyarországon is nagyon-nagyon sikeres, és gyorsan nő, de külföldön is.
Mit jelent az anyagi siker számodra? Vagy mi az igazi siker anyagilag a te vállalkozásaidban, mondjuk a Héliadében?
Nem tudom, mindig minden relatív, tehát mindig a következő lépés a számít, tehát hogy a néhány százmilliós forgalom, néhány tízmilliós eredményről eljutni a néhány milliárdos forgalomra, és a több százmilliós eredményre, és aztán így tovább. Tehát, hogy eljutni a tízmilliárdos forgalomhoz, és a milliárdos eredményhez, már hogyha ezt így nézzük. Uh-huh.
És a vízió, ami még nem jött össze, azt mondtad, az megvalósítás alatt van? Tehát dolgoztok ezen?
Igen, igen. Tehát, de azt csak mondom, tehát konkrétan a Héliadé esetében a nemzetközi sikert azt még nem értük el, de most dolgozunk rajta, és úgy gondolom, hogy nagyon biztatóan állunk.
Magyarországi viszonylatban lett ez olyan sikersztori, ami ennek elképzelted a befektetés kezdetén?
Igen, igen, igen. Tehát Magyarországon, igen, nagyon, úgy gondolom, hogy nagyon sikeresek lettünk, különösen ahhoz képest, ahol voltunk, de azt mondhatom, hogy igen, tehát ez általában sikersztorinak látszik külső szemlélők számára is, de nemzetközileg a Héliadével nagyon nehéz, mert egy olyan szegmensben van, ami rendkívül kompetitív, tehát mert pont ebbe a ársávba van a Nivea, a Garnier, a L'Oréal, és még sorolhatnám. De ennek is megvan a módszere, csak ez egy hosszabb tanulási folyamat, bízom benne. De ez is tanulás, tehát hogy...
Tehát ez a legfontosabb útra való, igen. Hogy tanulni. Igen, igen. Szóval te azért szereted ezeket a régi márkákat.
Igen, igen, igen.
A Fabulon is nálad van.
Igen.
Meg az Anaconda. Ezek igen, ilyen legendás igen. Szépségipari igen. Márkák. Na, ezek hogy muzsikálnak?
Hát a Fabulon, azt nagyon sokáig tárgyaltunk rá, azt azért részben azért is vettük meg, hogy az is nálunk legyen, és ne lehessen megismételhető, hogy még egy hasonló régi márkával egy hasonló történet. A Fabulonnal az a baj, hogy az három szegmensben volt már csak jelen, amikor mi megvettük. Az egyik ilyen nagyon olcsó férfi aftershave-ek, hát azt kicsit fejlesztettük, de az ugye ez nem annyira vonzó piac. Akkor napozó termékek. A napozó termékek azok összességében nagyon nehéz termékek, tehát idény jellegűek, folyamatosan nagyon megy fel az alapanyagok ára, úgyhogy azt életben tartottuk meg, sőt, tehát fejlesztettük is egy darabig, de épp most úgy gondoljuk, hogy abban nincs nagy fantázia. És akkor vannak a tini termékeink, a Fabulon Tini Tonic, hát az azóta is a piacvezető termékek közé tartozik, és akkor ezt a tini vonalat, ezt fejleszgetjük. De azért a Héliadébe nagyobb fantázia van, és az erőforrásaink korlátozottak, úgyhogy inkább arra fókuszálunk.
Mennyire számít retro márkának a Héliadé? És valóban eltüntethetők-e a ráncok? Nem beszélve arról a jelenségről, amit talán észre sem vettünk eddig. A hölgyek nagyságrendekkel szebbek és fiatalabbak lettek mellettünk az elmúlt évtizedekben. És nem csak azért, mert változott a frizura, vagy éppen az öltözködés divatja. Legalábbis Budaházi Péter, a Héliadé tulajdonos ügyvezetője erre a megállapításra jutott, amit pillanatokon belül el is mond. Ez egy legendás márka, a szocializmus legendás sikertörténete, a Héliadé. Sikerült-e megismételni, vagy továbbvinni méltó módon azt a fajta legendát, hogy érzed?
Konkrétan? Hát szerintem a legenda részét bízom benne. Tehát nekünk, mi azért azt az utat választottuk, hogy tehát mi nem akarunk retro márka lenni. Mert a retróság, meg az innováció, meg a folyamatos fejlődés, meg az, hogy minőségileg és szakmailag a termékek mindig a legújabb hasonló termékekkel is versenyképesek legyenek, nehezebb összeegyeztethető. Tehát, hogy mi nem retro márkaként tekintünk a Héliadére, hanem mint a nagy nemzetközi márkák komoly hazai vetélytársára.
Mennyire tanultad meg a szépségipart?
Úgy gondolom, hogy ma már nem lenne könnyű eladni ezen a területen. Tehát, hogy...
tesztelhetlek egy picit?
Igen.
Volt az a legendás reklámszlogen, a sasféle, hogy csak a ráncait veszítheti. Elveszíthetők valóban a ráncok?
Igen, elveszíthetők, mert abban a szempontból is fejlődött érdekes módon azért a kozmetikai ipar is, hogy nagyon óvatosak lettek, vagy lettünk az állításainkkal kapcsolatban is. És ezért, tehát az, hogy nem tudom, ki mit ír rá egy termékre, tehát ezelőtt 40 évvel ráírták egy termékre, hogy nem tudom, ránctalanító hatású, ma már annyira ellenőrzött lett ez az iparág is, mint ahogy sok minden más, tehát mindenki óvatosan fogalmaz. De ugye van két felé választhatjuk a dolgot, az egyik az az, hogy lehet-e lassítani az öregedés jeleinek kialakulását, ugye azt lehet, mint mondtam, tehát arra vannak kutatások, csak önmagában hidratálással is. És a különböző, nem tudom, ennél jobb hatásfokú ránctalanító hatóanyagok azért még jobban le tudják lassítani az öregedést. De igen, arra is vannak kutatások, tehát például a retinol nevű hatóanyagnál én magam láttam egy birminghami bőrgyógyász tanszék vezető prezentációt, egy 80 éves nőt kezeltek fél éven keresztül retinollal, és döbbenetesen látványosan csökkentek a ráncai. Tehát lehet. Nem beszélve az esztétikai bőrgyógyászatról, de igen, lehet.
Azt mondtad egyszer, ahogy megyünk előre az időben is, telnek múlnak az évek, egyre szebbek lettek mellettünk a hölgyek. Ezt van, aki észreveszi, van, aki nem. Szóval milyen lélektana ennek?
A szépségnek a ugye, lélektani aspektusával is ugye foglalkoztam, el egy érdekes terület, de ez ennek egy ilyen speciális része, tehát ez nem feltétlenül a lélektannal függ össze, hanem ez a fejlődéssel függ össze. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez a saját ötletem-e, vagy valahol ezt olvastam, de még az is lehet, hogy ez a saját ötletem, hogy rájöttem, hogy körülöttünk élő nők az elmúlt évtizedek során sokkal szebbek lettek, és sokkal fiatalabbak. Tehát ápoltabbak, szebbek, okosabban szépek, és ez talán elsősorban a kozmetikai iparnak, de mindenféleképpen ugye a szépségápolásnak, és akkor itt ezt kibővítve a orvosi esztétikával, a tudatos táplálkozással, a sminkelési szakma is nagyon fejlődik, meg tehát nagyon jól lehet tájékozódni ezen a területen, tehát ez az egyik vonal, de a másik maga a bőrápolás, a bőrvédelme, az is egyre jobb, és akkor, hogy hogyan tisztítsuk, mivel, mit használjunk, mikor, hogyan, ez nagyon, nagyon sokat számít. Ugyanúgy, ahogy persze valamennyire észreveszünk, hogy a környezetünk fejlődik, hogy Budapest 40 évvel ezelőtt teljesen máshogy nézett ki, valójában nem veszük észre, vagy nem tudatosul bennünk, hogy 40 évvel ezelőtt egy 60 éves, vagy egy 50 éves, vagy akár egy 40 éves nő teljesen máshogy nézett ki, mint most. És nem csak arról beszélek, hogy más volt a frizura divat, meg a smink divat, hanem egyszerűen a bőrápolók, a kozmetikumok, a tudatosabb életmód miatt egy mai 40, 50, 60 éves nő, egy átlagnő sokkal fiatalabbnak néz ki, és sokkal jobban néz ki, mint 40, de különösen 50-60 évvel ezelőtt. Tehát ugye ma már szinte mindenki használ hidratáló krémeket, ránctalanítókat, fényvédőket, lemosókat, sőt a napjainkban egyre komolyabb szépségápolási rutinokat használnak a nők, és ennek meg is van az eredménye, tehát az látszik, és erre vannak kutatások, hogy nem tudom, aki folyamatosan hidratálja a bőrét, csak a hidratálástól önmagában, nem tudom, 50 éves korára körülbelül 2 évvel fiatalabb lesz a bőre. Na most, hogyha ő még ráadásul fokozottan vigyáz a fényvédelemre, akkor lehet, hogy ez, nem tudom, 10 év. Mondjuk erre nem olvastam, vagy nem emlékszem kutatásra, de az tuti, hogy az óriási hatással van a bőrre, és akkor egy csomó minden, tehát külön arra vagyok kíváncsi, hogy ezek a, mert az utóbbi időben ez ráadásul még fel is gyorsult, tehát kíváncsi vagyok, hogy azok a nők, vagy adott esetben férfiak, akik nem tudom, most 30 évesek, és a tudatos bőrápolást, meg a jó kozmetikai termékeket tudatosan használják, ezek hogy fognak kinézni 50-60 éves korukra, de valószínűleg nagy lesz a különbség.
Több tudományos kutatás is foglalkozott azzal, hogy a vonzó külső milyen előnyökkel jár a hétköznapok során. Bizonyított tény például, hogy a bíróságokon a jó megjelenésű vádlottakat nagyobb arányban mentik fel, mint kevésbé jó megjelenésű sorstársaikat. Állásinterjún is lépéselőnyben vannak a jó külsejű emberek, sőt a politikai életben is könnyebben nyerik el a szavazók támogatását a fes jelöltek. Hiába hangoztatjuk a régi mondást, miszerint a belbecs fontosabb, mint a külcsín, a kutatási eredmények arra világítanak rá, hogy nem így működünk. A folytatásban ezt a kérdéskört boncolgatjuk a Héliadé tulajdonos ügyvezetőjével. Egyszer nekem egy modell, azt mondta egy férfi modell, hogy a világ legnagyobb előnye az, ha valaki jól néz ki. És ez mindenféle szempontból, ezt forintosítani lehet, ezt előnyökre lehet váltani az életben, tehát mindenféle szempontból egy nagyon plusz hozadék. Ezt te is így gondolod? Szépségipari igen. Szakemberként?
Igen, igen, abszolút így van. Tehát erre vannak kutatások, tehát vannak az egyik lányom ezt ilyen beach science könyveknek hívja ezeket a könyveket, tehát vannak ilyen népszerű tudományos könyvek, amit általában ilyen amerikai szerzők írnak, de ezek komoly szakemberek, akik ilyen érdekes dolgokról írnak, és az egyik, azt hiszem, ezt nem ő írta, hanem ez egy izraeli író, most nem jut eszembe a neve. Nagyon sok kutatás van arra vonatkozóan is, hogy az előnyös külső az milyen előnyökhöz juttatja a személyeket, és például a jó külsejű vagy előnyös külsejű vádlottakat sokkal, tehát mérhetően, de valami drasztikusan, nem tudom, fele annyi esetben ítélik el, meg rövidebb büntetéseket kapnak, de ugyanígy a választásoknál, hogy, de ezek ma már gondolom, hogy ezek teljesen közszájon forgó megállapítások, hogy egy jó külsejű, egy jó képű politikus sokkal nagyobb eséllyel indul a választásokon, de nyilván nőknél is egy szép nő óriási előnye jár. Nyilván nem lehetetlen behozni ezt a hátrányt, de kétségtelen, hogy nagy előnyen jár a szépség, és tehát az a mondás, hogy a belső számít, meg nem tudom micsoda, tehát ezek egy kicsit ilyen vigasztalások. Tehát igazándiból persze az egyensúlyát mindenki, tehát nem lehet mindenki gyönyörű, meg hibátlan külsejű, meg jóképű, tehát lehet valaki boldog akkor is, hogyha nem ilyen fantasztikus előnyös külsővel rendelkezik, de az óriási előny ilyen szituációkban, hogy valaki szép vagy jóképű. De ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül ez a másik része, hogy ettől ő boldogabb lesz. De hogy óriási előny, nagyon sok szituációban az biztos.
Egy kevésbé előnyös emberből, akár nő, akár férfi, ha tudatosan odafigyel a szépségápolásra, tud magából faragni egy jobb megjelenésű valakit?
Hát ez 100%. De hát ez az, aki odafigyel magára, ez nyilvánvalóan. De hát ez szerintem ez...
Ezt azért kérdezem szakemberként tőled, hogy te hittél ebben korábban? Foglalkoztál ezzel, amíg híre hamba nem volt az életedben a Héliadének?
Valamennyire igen. Tehát, hogy annyi, szerintem ezzel mindenki valamilyen szinten foglalkozik, mert még szerintem a legszebb nő vagy férfi sem elégedett maradéktalanul a külsejével, és akkor mindig szeretne arra áldozni, hogy szebb legyen. Egyébként itt még szerintem, tehát hogy biztos vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez a mai szépségkultúra az túlzó, meg túl sokat foglalkozunk ezzel. Én nem gondolom így, mert ez, amit most mondtam az előbb, tehát hogy sokkal mérhetően sokkal előnyösebb helyzetben vannak a előnyös külsejű emberek, ez még sincs benne annyira a köztudatba, mint amennyire ezek a kutatási eredmények mutatják. És szerintem, hogyha az emberek ezzel tisztában lennének, akkor még nagyobb gondot fordítanának a saját külsejükre.
Budaházi Péterrel beszélgetek a Valódi Üzleti Sikereket boncolgató podcast sorozatomban, aki a kapaszkodókról mesél az interjú utolsó blokkjában. Vajon mi az, amit elkerülne, ha újrakezdhetné, és mire figyelne igazán? És miért tartja egyre fontosabbnak az érzelmi intelligencia fejlesztését? Azonnal kiderül. Vissza a befektetésekhez. Azt titok, hogy neked mennyi befektetésed van most? Vagy hány cégben vagy érintett? Inkább úgy kérdezem.
pontos számon gondolkozni kell. De...
Még neked is?
Igen, igen, kb. 10.
Mennyi cégben vagy aktív, akkor inkább úgy kérdezem.
Két ilyen nagy 50 vagy 100 főt foglalkozhat legalább, abból kettőt azt én vezetek, ami ugye ebbe a szakmába tartozik, tehát azért az nagy könnyebbség, és akkor ezen kívül itt vannak még ilyen kisebb szatellit cégek, amiket szintén én vezetek, de azt mondjuk ott nem igényel már annyira jelenléte, tehát mit tudom én, mondjuk 4-5 körülbelül.
Arra vagyok kíváncsi, hogy a befektetési területeidnél, a vállalkozási területeid, ezek mind különböző területek és vállalkozások. Értelemszerűen más és más mindenhol a döntő fordulat, hogy stílusosan a beszélgetés címét idézem?
Igen, mások, de szerintem azt, ha már így erről beszéltünk, az valószínűleg mindenütt hasonló, hogy mondjuk lehet az emberek szerencséje, meg nem tudom, alakulhat így vagy úgy a sors, de hogy szerintem az fontos, hogy van amikor, tehát hogyha sok-sok munka után, meg kudarc után, ha az ember elkezdi átlátni a dolgokat, az talán egy fontos fordulat lehet mindenhol.
Az a miskolci fiú itt állna most előtted, aki voltál régen, akkor a mai eszeddel, a mai életkoroddal, a mai tapasztalatoddal milyen útravalót adnál neki? Ha megóvhatnád a csalódásoktól, és tényleg egy isteni csoda folytán most itt lenne egy ilyen lehetőség. A saját magadat megtestesítő régi miskolci fiúnak mondhatnád, hogy végig kell járnod az utat, de most egy-két dologtól megkímélek, akkor mi lenne az?
Ezen folyamatosan gondolkozom, mert ugye a saját lányaimnak, hogy mit mondjak, meg mi volt a fontos. Az egyik, az tanulása szerintem nagyon fontos, meg valamilyen szempontból a... nem tudom, ilyen fegyelmezettségben. Én nem vagyok az, úgy alap tényleg fegyelmezetten megcsinálni a feladatokat, meg dolgozni és tanulni. Tehát ez meg, és akkor megtalálni azt, amit az ember szívesen tanul, vagy szívesen csinál. Tehát ez marha fontos. De azért most éppen tegnap a legidősebb lányommal beszélgettem, és volt nekem valamim, ami azért fontos volt, ezt most magamnak nem mondanám, de mert hogy ez megvolt bennem, de a lányom mondta, hogy azért, hogy ők úgy látják, és lehet, hogy ebbe igazuk van, hogy azért mindig volt bennem egyfajta magabiztosság.
A kezdetektől?
Igen, valahogy, igen, nem tudom, hogy igen. Tehát, hogy, de ezt, szerintem ez abból fakad, hogy valamilyen szinten, ez alkati dolog is valószínűleg, de azért, tehát így a tapasztalatok révén, és akkor... Tehát most már inkább szülőként tudnék talán sokat, mert ezen sokkal többet gondolkozom. Tehát, hogy az embernek gyereke van, akkor arra nagyon kell vigyázni, hogy az önbizalmát azt építsük, ne romboljuk, és ez egyre nehezebb. Meg a másik, ami mostanában így foglalkoztat, az érzelmi intelligencia. Az intelligenciákat, tehát ezt a kognitív képességünket korlátozott mértékben tudjuk fejleszteni. Az érzelmi intelligenciánk az marha fontos, és az tök jól lehet fejleszteni. És az nagyon meghatározó. Sokak szerint jobban, mint a kognitív intelligencia.
Biztos, hogy az. De az üzleti élet az segíti, vagy sem az érzelmi intelligenciát? Az mennyire a terepe ennek?
Maximálisan.
Igen?
Tehát az érzelmi intelligencia, a sikeres és manipulatív politikusokról is azt tartják, hogy magas az érzelmi intelligencia. Tehát ha valakinek magas az érzelmi intelligenciája, az lehet egy rendkívül manipulatív személyiség. Uh-huh. És az üzleti életben is nyilván az, aki jó az érzelmi intelligencia, az nagyobb eséllyel tud jól eladni, nagyobb eséllyel tudja a partnereit meggyőzni arra, ami az ő érdeke, de az is benne van, jobban tudja a munkatársait motiválni, jobban tudja magát motiválni, jobban tudja a üzleti partnereinek a gesztusait megérteni. Ez óriási előny.
Kudarcokat te hogy kezelted? Vagy a bukásokat, ha voltak.
Hál' Istennek olyan kudarca, tehát szerintem simán lehet az embernek olyan kudarca, ami megtöri. Nekem talán ezeket megúsztam. Tehát voltak nyilván nagy kudarcaim, de úgy nem törtek meg.
De szerencse vagy tudatosság kérdése volt?
Hát szerintem ez szerencse is. Nyilván ez az önbizalommal is összefügg, hogy az embernek vannak kudarcai, az nem szegi maradéktalanul kedvét, ha alapvetően is van önbizalma, de azt szerintem szerencsés, tehát simán lehet valakinek akkora kudarca, hogy az összetöri.
Péter, tudod, mit kívánok így a beszélgetés végén? Útravalóként neked? Igen. Hogy ugyanilyen szerencse kíséri az utadat továbbra is, amilyen eddig. Köszönöm az őszinteséget.
Okay, szólítsd meg vevőidet profi podcasttel. Váltsd pénzre, vásárlóra a hanganyagot. A profin elkészített podcast tartalmak bizalmat építenek, kötődést alakítanak ki, szakmai hitelességet teremtenek a leendő és a már meglévő ügyfeleidnél, és rendkívüli módon pozícionálnak a piacodon. Ha élményt adsz a hallgatóidnak, képes leszel tömegével behozni az új vásárlókat. Amerikában a legtöbb vállalkozó már így növeli a bevételeit. Megvan az érzés, amikor az autóban ülve olyan beszélgetést hallasz a rádióban, hogy még napokkal később is eszedbe jut? Pontosan ilyen érzése lesz a te hallgatóidnak is a saját podcast csatornádon, ha én gyártom oda a tartalmat. Indulhat a céged rádiója? Keresd bizalommal a www.profipodcast.hu oldalon.